egy ismert történettel, vagy inkább egy ismert helyzettel szeretnék foglalkozni, és abból megkeresni Isten üzenetét ma délelőtt és reggel. Amikor az Ószövetségből fogok olvasni, hogy ott elég sok történet van, és amikor az ószövetségi történeteket látjuk, akkor abban mindig az a jó, hogy bepillantást nyerhetünk a kulisszák mögé sokszor, és ebből kifolyólag lehet nekünk egy olyan üzenet, amiben úgy olyan látjuk az egészet, és belelátjuk azt, hogy mit gondol az ember, és hogy cselekszik az Isten, és ebből tanulhatunk. És ezek a történetek mindig olyan triviálisak nekünk, hogy hát nagyon, nagyon jól tudjuk, így utólag, így, hogy belelátunk a kulisszák mögé, hogy adott esetben, amik Izrael népének hogyan kellett volna akkor okosan viselkedni, amikor különböző helyzetekben voltak. És utólag, ugye nagyon könnyen le tudjuk rántani a leplet a dolgokról, hogy mit tettek rosszul, vagy mit gondoltak rosszul. De ha ez csak eddig ér ez a dolog számunkra, és nincsen egy olyan tanúsága, hogy amikor mi is valami hasonló helyzetben vagyunk, akkor abból tanulva, hogy Isten betekintést engedett az ő működésében, abban, hogy hogyan működött annak idején az ő népével, vagy akár az Új Szövetségben is sok helyen olvashatunk dolgokat, ahol Isten enged nekünk információkat arra nézve, hogy ő hogyan működik. Ha ezt nem tudjuk adott esetben a mi életünkben is kamatoztatni, és hittel elfogadni, és arra ráállni, akkor az egy szép történet marad a Bibliában. Hiszen ahogy olvassuk is ugye az Új Szövetségben, hogy ezek a dolgok a mi tanulságunkra írattak meg, és most egy olyan ismert helyzetről szeretnék beszélni, amiben most számomra volt egy olyan kulcs, amit én eddig nem vettem észre, és annyira elgondolkodtatott és megdöbbentett az Istennek a munkája. Mégpedig abban a szituációban, amikor Izrael népe odaér az ígéret földje kapujába, és ugye tudjuk, hogy kik küldtek kémeket megnézni, hogy hát hogy is néz ki ez a föld, kik laknak ott, stratégiailag kicsit felkészülni, hogy hogyan lehet ezt elfoglalni, és hát emberileg szólva nem jó hírrel érkeztek vissza a kémek. Hát azt mondták, hogy hát itt baj van, mert itt azért nem ez a föld, ez lakott, méghozzá nem is akárkik lakják, olyan emberek lakják, akik, vagy hát ha nevezhetjük egyáltalán embereknek, olyan lények lakják, akik azért, hát nem biztos, hogy neki mennénk így most hirtelen karddal, pajzssal, páncéllal, és hát erősen vakargatták a fejüket, hogy most mi legyen, és ugye hitetlenség lett úrrá rajtuk, és a hitetlenség volt az, ami győzött. Miközben látjuk azt, hogy Isten megígérte nekik azt a földet. Isten azt mondta, hogy én oda vezetlek benneteket, és ez a föld a tiétek lesz. Ezt nektek tartottam fenn. És ahogy Egyiptomból kihozta őket, tele volt csodával az ő útjuk. Maga az, ahogyan kikerültek Egyiptomból, és aztán ahogyan életben tartotta őket a sivatagban, a pusztában Isten, az végig egy hatalmas csoda volt. És ugye mennyire triviális az, hogy így felülről nézve az egész történetet, hogy egyáltalán hogy jutott eszükbe az, hogy Isten őket oda nem fogja beengedni. Hogyha ide jöttek, akkor Isten kihagyta a számításból azt, hogy ott ilyen emberek laknak. Kihagyta a számításból azt, hogy ott baj lesz, és majd el kell valahogy foglalniuk ezt a földet. De ha nem, akkor valami történt a másik oldalon is. És engem egészen megdöbbentett akkor, amikor a Józsué könyvében nem olyan régen olvastam második részben azt, amikor már ugye a hosszú vándorlás után újra, és a nagy vargabető után újra visszatértek, és aztán végül is Isten a kezükbe adta ezt a földet. De azt olvassuk itt, amikor ugye bement megint Kétkén, és volt egy parázna Ráháb nevű asszony, aki elbújtatta ott a kémeket. És az, amit ő akkor bizonyságképpen a kémeknek mondott, az nagyon megdöbbentő volt. Józsué 2, 9-et fogom olvasni, 9-től, 9. verstől olvasom. Azt mondta a férfiaknak ez a Ráháb, aki ugye ott lakott ebben a városban. Tudom, hogy az Úr nektek adta ezt a földet. Megszállt minket a félelem miattatok. És a föld minden lakosa megolvadt előttetek. Mert meghallottuk, hogy kiszárította az Úr a Vörös-tenger vizét előttetek, amikor kijöttetek Egyiptomból, és hogy mit cselekedtetek a Jordánon túl az Emóriak két királyával, Szihonnal és Óggal, hogy megöltétek őket. Amikor ezt hallottuk, megolvadt a szívünk, és elállt a lélegzete mindenkinek miattatok. Bizony a ti istenetek az Úr, az Isten fönn az égben, és lenne a földön. Ez a kulissza titok, hogy Isten ilyen fantasztikusan elvégezte ezt az egész dolgot. Ugye ott volt Izrael népe, és volt egy emberileg bevehetetlen város. Egy olyan föld, amit ugyan Isten megígért nekik, de a szemeiknek híve azt látták, hogy itt jó, hogy az Isten véghozott minket a pusztán, de itt el fogunk veszni. Tehát ha ennek most itt neki megyünk ennek a földnek, azt tudti, hogy minket itt utolsó szárig le fognak gyilkolni. És mi történt a túloldalon? Isten nem végzett fél munkát. Egyszerűen megdöbbentő, hogy nem akárhogy be voltak rezelve ezek az emberek, akik ott a Jerikó városában voltak. Tehát nem csak az, hogy elgondolkodtak, hogy hát itt jön egy sereg, aki egy Izrael, egy nép, aki ellen majd fel kell készülnünk, mert hogy ezek el akarják majd foglalni ami földünket, hanem nagyon komolyan megijedtek. Hát ilyet olvasunk, hogy megszállt minket a félelem miattatok. Azt mondja, megolvadt a szívünk, és elállt a lélegzete mindenkinek. Egyszerűen Isten elkészítette nekik, csak be kellett volna gyalogolni, mert az a föld, az készen volt, az övék volt. És Isten elkészítette a másik oldalon azt, ami emberileg lehetetlen volt. És ebből azt tanulhatjuk, hogy az Isten nem végez fél munkát. Ha valamit megígér nekünk, és valamire ígéretet tesz, akkor milyen sokszor jutunk el mi is ugyanide, mint ahova eljutott Izrael népe, hogy rendben van, én elhiszem azért, hogy az Isten ezt megígérte nekem, de hát az Isten nem gondolt erre. Az Isten nem gondolt arra, hogy. Mert én ezt látom, hogy ezek a dolgok, ezek azért nem teljesen úgy alakulnak látszólag, mint ahogyan az Isten nekem ezt megígérte. De higgyük el, az Isten ezeket már elvégezte. Az Isten tudja ezeket a dolgokat. Az Isten nem végez félmunkát. Az Istennek nem kell nekünk felhívni a figyelmét dolgokra, hogy Istenem, te erre nem gondoltál valószínűleg, mert hogy nekem valamiből meg kell élnem, mert hogy nekem családom van, mert hogy nekem életem van, mert hogy... És aztán sorolhatnánk. Az Isten nem végez félmunkát. De mi a kulcsa annak, hogy így tudjunk élni? És én azt gondolom, hogy a kulcsa az, hogy ki tudom-e szolgáltatni az Istennek teljes mértékben az életemet. hogy amikor én azt mondom neki, hogy itt az életem, és te vezesd az én életemet, akkor megyek, amerre mondja, és amikor teljesen extrém dolgokat mond nekem, ami látszólag hihetetlen dolog, vagy látszólag a látható valóságon belül egy lehetetlen dolog, akkor is elhiszem, mert én az életemet föláldoztam, oda áldoztam az Istennek, és tudom, hogy ő el fogja végezni az ő munkáját végig. De hogy mit jelent ez az odaáldozás? Hogyan tudom én teljes mértékben oda áldozni az életemet? És hadd hozzak egy látszólag nem, vagy első látása nem ide illő példát. Nem elég hallottam ezt a példát, és aztán egy kicsit tovább gondoltam, amikor ilyen szerencsejátékot játszik egy ember, akkor főleg talán a pókerban ismert ez a dolog, amikor az összes pénzét vagy az összes zsetonját fölteszi egy lapra. Mindenét fölteszi valamire. Amikor nincs B-verzió, amikor már nincs másik lehetőség. Ez ehhez hasonlít, amikor én betolok mindent, és azt mondom, hogy all in. Hogy mindenemet fölteszem egy lapra. És én foglalkoztam ilyen játék elmélettel, meg matematikával, meg mindenfélével, meg ennek a pszichológiájával, és aztán kicsit tovább gondoltam azt, hogy mikor történnek meg ezek, mikor van a játékban ez a pillanat, amikor az ember eljut oda, hogy mindenét fölteszi. És olyan sok tanulsággal szolgált ez, és olyan jó szemléletes példa, bár ugye nyilván nem a szerencsejátékot szeretnénk reklámozni itt ebben a pontban, de szemléletes példa. De csak hogy egy kicsit azok is, akik nem annyira ismerik talán ezeket a fajta játékokat, hogy képbe legyenek, ugye mondjuk talán a pókert használva példának, hogy ott úgy működik, hogy van valamennyi zsetonja vagy pénze az embernek, amivel leül egy asztalhoz játszani, és aztán ahhoz, hogy én játékba kerüljek egy bizonyos lappal, ahhoz meg kell adni egyes téteket, és ha valakinek adott esetben jó lapja van, akkor ugye megemeli ezt a tétet, ha én nekem olyan lapom van, akkor én ezt tartom ezt a tétet, vagy én is ráemelek. És hát ugye a rendelkezésre álló pénzösszegem vagy zsetonom, az ha nem olyan jó a lapjárás, vagy nincs szerencsém, akkor ugye az rendesen megcsaptam. És az egyik ilyen eset, amikor az ember oda jut, hogy mindenét beteszi, az amikor a tét már olyan magasra emelkedik, hogy és annyira elfogyott az én zsetonom, és az én rendelkezésre álló készletem, hogy már igazából nincs nagyon értelme azzal még vacakolni, hogy csak a felét rakom be, mert olyan kicsi már, hogy már úgy nem nagyon van mivel játszak. Azt mondom, hogy hát most már nincs mit tenni, fölteszek mindent. Ez az egyik olyan eset, amikor ez az esemény bekövetkezik. És az életünkben is ugye vannak ilyen esetek, amikor már én nekem semmi nem jött be. Minden, amit én megpróbáltam, ami lehetőségem volt, ami képességem volt, azt megpróbáltam, és véget ért. Végére értem a képességeimnek. Nem tudom már a megoldást. És akkor jut el az ember oda, hogy akkor viszont, hát most már Istenem, én tényleg nem tudok mit mondani, itt az életem, tegyél vele, amit akarsz, mert itt vége van az én tudományomnak. Ugye ez egy kicsit kikényszerített helyzet, ez amikor Isten eljuttat oda, hogy rákényszerít arra, hogy ezt megtegyem. Erre majd még szeretnék később visszatérni, de van még két olyan jellegzetesebb eset, amikor ez a dolog megtörténik. A másik az, amikor annyira jó lapon van, hogy én mindent fölteszek rá. Nem feltétlenül van kevés pénzem, de valami olyan értékű lap van a kezemben, amit tudom, hogy egy győztes lap lesz. És azt mondom, hogy én a legtöbbet akkor tudom ezen nyerni, ha én erre mindenemet fölteszem. Mert ugye, ha lesz valaki olyan balga, hogy ezt megadja, akkor elnyerem az összes pénzét. Annál többet nem tudok nyerni, mint amennyim van, tehát ilyenkor mindent fölteszek. És elgondolkodtam azon, hogy lehet-e, vagy van-e nekünk ilyen értékünk, amiért érdemes mindent föltenni. És azt olvassuk a Bibliában, hogy az Isten az Úr Jézus Krisztusban minden kincset odaajándékozott nekünk. Az a szeretet, ami maga az Isten, aki az ő saját fiát áldozta oda, értünk. Aki bizonyította azt az ő szeretetét, és alapot adott arra, hogy mi higgyünk neki, abban egy olyan kincsünk van, egy olyan kincset lehettünk, amivel a legtöbbet akkor nyerünk, ha az egész életünket odaadjuk ennek a kincsnek. Az egész életünket feláldozzuk, és mindenemet odaadom ezért. Ugye van olyan példázat is, amit az Úr Jézus mond, hogy valaki talált egy olyan a földjében egy olyan kincset, ami egy nagyon nagy kincs volt, és mindenét eladta, és megvette azt a földet, csak hogy ahhoz a kincshez hozzájusson. Értékeljük-e azt a kincset? Tudjuk-e, hogy mekkora kincsnek a birtokában vagyunk akkor, amikor az Úr Jézus Krisztust ismerhetjük, és azt az Istent ismerhetjük, aki a sok Isten közül egyedülálló módon az ő saját fiát áldozta föl azért, mert annyira szeretett minket. Értékelem-e ezt a kincset akkorára, hogy én az egész életemet hajlandó vagyok ezért föltenni? És aztán a harmadik eset az, amikor, és ez is egy nagyon izgalmas dolog, hogy amikor egy kicsit ilyen manipulatív célból teszi be valaki az összes pénzét. Nem feltétlenül van jó lapja, de igazából akkor vagy azt mondjuk, hogy blöfföl, vagy a lényeg az, hogy szeretné egy kicsit a többi játékost elkergetni a játékból. Tehát, hogy akkora tétet teszek, hogy azt már nem merik megadni, és akkor kiszállnak a játékból, és akkor az addigi téteket elvihetem. De mi van e mögött? Ugye amikor azt látjuk valakin, hogy ő most betett mindent, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag nincsen menekülő útvonal, nincsen B-verzió. Tehát amikor én föltettem mindent, akkor ha én azt elveszítem, akkor ott vége van, én kiszálltam a játékból. Tehát a tét nem kicsi. És ha valaki ezt megteszi, akkor azzal már nagyon mit kezdeni nem lehet. Vagy megadom, vagy pedig elmenekülök, és azt mondom, hogy hát ezzel én már nem tudok mit kezdeni. És nézzük meg, hogy, és egy nagyon jó példa az, hogy ezekre a szituációkra azok a terroristák, akikkel ma nem tudunk mit kezdeni. Mert oda jön, felszereli saját magára bombát, és felrobbantja saját magát egy tömegbe. Mit kezdek egy ilyen emberrel? Nincs ezek ellen semmilyen eszköz a kezünkben. Nem tudunk mit tenni ezek ellen. De mit tesznek ezek? Azt mondják, hogy én beteszem, és azt mondom, hogy mindenemet ennek feladtam. Azt, hogy majd életfogytig börtönbüntetésre ítéljük? Vagy mit csináljunk velük? Vagy fejéhez szegezünk egy pisztolyt, hogy ne robbants föl magad, mert különben lelőlek? Nincs kezünkben semmilyen eszköz. És látszik, hogy a világ tanácstalan ezekkel szemben. Mert mi történik? Mert ezek az emberek azt mondják, hogy én mindenemet betoltam. És amikor mi ezt megtesszük, és odaszánjuk az életünket az Istennek, akkor ez azt is jelenti, hogy az ördögnek nincsen eszköze ellenünk. Mit tud tenni egy olyan ember ellen, aki már nem létezik, akinek nincs mit vesztenie, aki mindenét odaadta az Istennek? Ez a kulcsa annak, hogy mi fel tudjuk venni a harcot, ha már nekünk kell az ördöggel szemben. Nem tud velünk mit kezdeni. Ha én az egész életemet odaadtam az Istennek, és azt mondtam, hogy itt van, kész, rendelkezzél felette te. Élek többé nem én, hanem él a Krisztus, és amit élek életet itt, azt én már nem magamnak élek. Akkor nincs eszköze a sátánnak, nem tud mit mondani, nem tud mivel megfogni. Nem tudja azt mondani, hogy de hát te nem szeretnél még azért, nem tudom én az életbe elutazni valahova, nincsenek kívánsága, hogy nem szeretnél, nem. Mert ez az élet nem az enyém, én már nem akarok semmit, én azt akarom, amit az Isten akar velem. És akkor, ha lehet így mondani, a sátánnak is megáll a tudománya. Mert ilyen emberrel, aki halától sem fél, ha lehet így mondani, azzal már nem lehet mit kezdeni. Elfogy az eszköz. És ezért ez a legjobb dolog, amit tehetünk. Amikor küszködünk az életünkben saját magunkkal, küszködünk a kívánságainkkal, küzdködünk azzal, hogy a sátán újra és újra azt látjuk, hogy becsap bennünket, és próbálunk harcolni ellene. Próbáljuk megoldást találni az életünkre. Próbálunk valahogy lavírozni a kívánságaink, meg az elgondolásaink, meg a vágyaink között, és az Isten munkája között, és az Isten munkája az életünkben. És valahogy ebben úgy szenvedünk mindig. És mi erre a megoldás? Az, hogy én mindenemet odaadom az Istennek. És odaadhatom azért, mert valami olyan kincsért teszem ezt, ahogy mondtam, aminél nincs nagyobb a Földön. És aztán visszatérek arra az esetre, hogy ezt az utóbbi két esetben ezt önként teszem meg. Önként azt mondom, hogy belátom, hogy ez a megoldás az életemnek. De valamikor ide nem tudunk eljutni, és a legelső esetet, ahogy mondtam, hogy van, amikor Isten eljuttat minket egy olyan kényszerhelyzetbe, ahol már nem tudunk más tenni. És sokszor ezt olyan igazságtalannak vesszük, vagy sokszor lázadunk az Isten ellen, hogy miért hoz minket olyan kényelmetlen és kellemetlen helyzetbe, ahol már véget ér a tudományom. És feltesszük a kérdéseket, és vagy talán egy olyan betegséget hoz, vagy egy olyan dolgot hoz az életünkben, ami megakaszt minket. Ami abban a folyamatban, ahogy éljük az életünket, a jó és kényelmes életünket, egyszer csak belebotlunk valamibe, amit már nem tudunk megoldani. És ilyenkor az nem esik jól. De az eredménye aztán az lehet, hogy eljutok oda, hogy Istenem, én már nem tudok semmit tenni, rendelkezzél az életemmel. Odaadom neked az életemet, felteszek mindent egy lapra. És akkor az ember már nem számítgat. Milyen sokszor vagyunk úgy, amíg úgy azt gondoljuk, hogy van valamink, és azt én kézbe tudom tartani. Azt én úgy menedzselni tudom, hogy nem teszek föl mindent, azért megtartok magamnak is egy kicsit, hogy azért legyen menekülő útvonalam. Ha azért ott beüt valami dolog, akkor azért még mindig legyen menekülő útvonalam. És amit ilyenkor megtartok magamnak, az mindig újra és újra a sátán számára egy támadási felület lesz. Újra és újra egy kísértést tartok, egy kísértési lehetőséget, egy elbukási lehetőséget tartok meg magamnak azzal, hogy abban én kísérthető leszek. Ha én nem tudok mindent odatolni Istennek, akkor küszködni fogok az életemmel. És ez mindig egy nagyon nehéz kérdés, egy nagyon nehéz döntés. Azt a döntést meghozni, hogy én olyan szinten oda adom az Istennek, és oda áldozom az Istennek az életemet, hogy nincs B-verzió, hogy nincs menekülési útvonal, hogy nem tartok meg magam számára semmit, hanem azt mondom, hogy most egy lapra föltettem mindent. Odaadtam mindent az Istennek. És ez egy nehéz döntés, azt gondolom, mert nem lehetett könnyű döntés Izrael népének sem. Amikor ott álltak az ígéret földje kapujában, és megláttak valami olyan dolgot, ami nagyon hatalmas volt. És nagyon lehetetlen volt. És akkor meghozni azt a döntést, hogy de én akkor is mindenemet fölteszem az Istennek, mert ő azt mondta, és bemegyünk. És lesz, ami lesz, mert az én életem az Isten kezében van. És ha legyőznek, legyőznek. De az Isten nem ezt ígérte. És ezért megyünk, és majd meglátjuk, mi lesz. Ezt a döntést nem könnyű meghozni. De olyan fantasztikus dolog az, hogy kezünkben lehet a Biblia, és az Isten segít abban, hogy ezt a döntést meghozzuk, mert ahogy ebben a történetben is betekintést nyerhetünk a másik oldalra, egyszer megdöbbentő az a amit az Isten közben végez a másik oldalon is. Hogy amikor ilyen élethelyzetbe kerülünk, akkor emlékezzünk vissza erre, és hadd olvassam így a végén még egyszer ezt a néhány mondatot, mert tényleg megdöbbentő azt látni, hogy az Isten elvégzett valami olyan fantasztikus munkát a másik oldalon, amiben csak bele kell állni. Amivel azt üzeni nekünk, hogy tedd meg nyugodtan azt, hogy mondd azt, hogy all in, hogy mindent beteszek, hogy mindenemet feladom, mert nem jársz rosszul. Micsoda harc volt Izrael népében abban, hogy most bemenjenek a földre, vagy ne menjenek be, és ott hatalmas vita volt ebből. És ha látták volna azt, amit, vagy hitték volna, vagy a hit szemeivel tudták volna látni azt, amit Isten elvégzett, akkor azt gondolom egyértelmű lett volna a döntés. És ezt látva legyen nekünk egyértelmű a döntés, hogy mit kell tennünk. Legyen nekünk egyértelműen az a döntés, hogy én odaáldozom az életemet az Istennek. Mi más tehetnék? Nem tudok jobbat tenni az életben. Mert ő minden jóval megajándékozott minket. Ugye itt olvastuk ezt az igét is. Hogy ami tőle származik, az jó. És ugye azt olvassuk még egyszer, hogy egy hitetlen nép, egy olyan nép, aki nem ismerte ezt az Izrael Istenét, azt mondja, hogy látva az Izrael népét, és érezve azt a félelmet, ami fakad belőlük, vagy bennük, azt mondja, bizony, a ti istenetek, az Úr, az Isten fönn az égben, és lenn a földön. Egy hitetlen nép eljutott ide, látva Izrael népét. Látva azt, amit Izrael népében végzett az Isten. Ne legyünk olyanok, hogy mi magunk nem hisszük el azt, amit esetleg rajtunk látnak. Lehet, hogy azt mondja valaki, hogy figyelj, azt látom az életedben eddig, amit elvégzett végig Isten, hogy tényleg az Isten a valódi Isten. És én meg ott állok, és nem akarom elhinni. higgyük el, és ennek az Istennek áldozzuk oda az életünket, mert bizony ez az Isten, az Úr, fenn az égben és lent a földön. Amen.